Áldás békesség mindenkit, szeretettel köszöntök ezen az estén is. Ugyanazzal az igével szeretném most zárni ezt a hetet, itt a kezdésben, mint amivel elkezdtük. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Kívántam, hogy ez minnyájunkkal így legyen, adja Isten, hogy valóban ez beteljesedjen bennünk is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 821. dicséretet keressük meg most, a 821. dicséretet, és énekeljük ennek az énekünknek mind a három versét, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ennek a hétnek, ezen az estén is, ahogyan korábban, minden este megnyitottad számunkra a szívedet, és megnyitottad a szíved szándékát, megnyitottad számunkra igédet, amelyen keresztül annyi mindent megérthettünk, megérthetünk. Köszönjük neked, hogy tanítottál, hogy útba igazítottál. Köszönjük, hogy az volt a terved, hogy jobbá teszed az életünket. És köszönjük neked, hogy nevelsz is bennünket, ahogyan énekeltük egyességre, hogy tudjunk együtt a te csodálatos szeretetednek bizonságai lenni, úgy, hogy egymást szeretjük, hogy egymás mellé állunk, odaadjuk egymásért önmagunkat, mindazt, amivel gazdagítani tudjuk egymást. És köszönjük neked, hogy valóban ott a te szíveden egybeforhat a mi szívünk. Kérünk téged, hogy ezt az estét is használd, mindarra jóra, amit ott felül elkészítettél nekünk, és amit át is adtál, amit elkészítettél, abban a drága ajándékban és kincsben, amit a te igéd jelent. Nyisd meg, kérünk most is a szívünket, és áld meg a te kegyelmedből az egyszerű emberi szót, hagyd legyen igévé, életté, életünket formáló ajándékká. Jézus Krisztusért, megváltónkért kérünk, hogy légy itt velünk lelkeddel. Amen. Ezen a mai estén is olvasom az igét Timóteushoz írt második levélből, a harmadik fejezetből, annak válogatott verseiből. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmozók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Énekeljük Luther Márta szép énekének ezt az egyetlen versét, az 591. dicséretnek a 4. versét, amelyet egész héten át énekeltünk. Figyeljük, hogy mit is vallunk benne. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja. olvasom azt az igét, igéket, amelynek alapján ezen az estén is az ő üzenetét hirdetni kívánom lelke által. Írva található ez a már olvasott ige szakaszban, illetve Júdás levelében a következőképpen. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden cselekedetre felkészített legyen. Küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szentekre bízatott. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos az igazságban való nevelésre. Mielőtt ennek a nagyon fontos haszonnak a lényegére, megértésére igyekszem segíteni most benneteket, hagy tegyek fel egy kérdést, és ennek a kérdésnek a megválaszolásában egészen személyessé hagy váljon majd ez számunkra. Mi lesz a Bibliával? Mi lesz a Bibliával az előttünk lévő korban, amifelé haladunk? Bizonyára nem az, amit egy amerikai posztapokaliptikus akciófilm ábrázol, a forgatókönyve szerint, lehet, hogy van, aki látta ezt a filmet, arról szól a film, hogy egy férfi hordoz egy könyvet, a Bibliát, egyetlenszerű ez a Biblia már, mert nincs több abban a korszakban, amit több évtizeddel egy nukleáris katasztrófa után élnek meg ebben a filmben. Aztán ezt a egyébként Bray írásos Bibliát, amelyet őrizni próbál, hordoz magával, elveszik tőle, elveszíti. Végül is a célját is szinte az életének, de végül megérkezik, és amikor megérkezik, akkor egy olyan túlélő csoporthoz érkezik meg, akik próbálják megmenteni azt, ami az emberiség kultúrájából megmaradt. És amikor megérkezik és elmondja, hogy ő is készült hozni valamit, a Bibliát, akkor rácsodálkoznak és nagy örömmel veszik, hogy ó, de jó, hiszen valóban ez a könyvek között, amiket megmentettek, nincs ott. De nincs nála. Mi lesz akkor? És megdöbbentő a filmnek, és ez egy mozzanata van talán, amit érdemes nekünk is megfontolni mélyen. Ez az ember lefekszik, és az élete tulajdonképpen hátralévő szakaszában, talán már sebesült, nem is emlékszem egészen pontosan, fejből elkezdi diktálni a Bibliát. És írják, 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 míg végül a teljes írást le nem tudták írni. Lehetséges-e az, hogy valaki megjegyezze a Szentírás szövegét így? Lehetséges-e az, hogy egyáltalán valaki fejből, fejben így ismeri, és aztán el tudja mondani, vagy le tudja írni? Nem ezen kell elsősorban elgondolkoznunk, bár a Biblia leírásának, a Biblia kézbevételének sok csodája van, hogy ez hogy és miként marad fenn. Azon érdemes inkább elgondolkoznunk, hogy a mi szívünkben mennyi hely van Isten igéjének. Mennyi minden úgy a tiéd már, hogy azt el tudnád mondani. Ha kellene, akkor azt lehetne felírni. Lehetne belőle, ha csak egy részt is, de a Bibliából pontosan feljegyezni. A munkatáborokba elhurcolt, elítéltek foglyok visszaidézték azt, hogy hogyan készítettek úgymond újságot, olvasnivalót és sok minden természetesen, amit ilyen praktikus tárgyként próbáltak a legkülönösebb dolgokon keresztül, hiszen semmiük nem volt megvalósítani, de volt, aki Bibliát is írt, legalábbis bibliai részeket, mert nem lehetett náluk a Szentírás, és semmi más sem. Közelmúlban jártunk Recsken a munkatáborban, ahol a kutatók körülbelül azt feltételezik, hogy 1500-nál több, pontosan nem tudjuk, de 1500-nál több ember volt 1951 és 1953 között ebbe a munkatáborba internálva, vagy odazárva. És ebből a táborból összesen ketten tudtak megszökni. Egyikük a családját ért fenyegetést megtudva föladta magát, a másikuknak sikerült kiszöknie, és Nyugat-Európában a társai közül, a rabtársai közül, mint egy 600-nak a nevét elmondta. Megdöbbentő ez a történés, mert a szeretteik így értesültek arról, hogy egyáltalán élnek még, meg hogy ezek szerint hol vannak. Nagyon fontosak voltak ezek a nevek, és ez az ember, aki meg tudott szökni ebből a munkatáborból, szerette volna továbbadni azt, amit legfontosabbnak tart. Rögzítette magában, és aztán át is adta. Mi lesz a Bibliával? Feltettem ezt a kérdést, vajon általad, általam mi lesz a Bibliával? Ha mondjuk bezúznák, ha elvennék, ha elégetnék, ha nem lehetne a kezünkbe, ha olyan korszak érkezik, amikor nem használhatnánk a Bibliát. Sokszor énekeltük most, és most újra énekeltük, és kértelek benneteket, hogy figyeljetek jól Luther, akinek az életében az ige egy csodálatos szabadítást, csodálatos felismerést, az élő Istennel való személyes kapcsolatot jelentett, és akkor is, amikor életveszélyben fenyegették, akkor is azzal állt meg, hogy nem tudom visszavonni mindazt, amit elmondtam, mert a lelkiismeretem, az életem össze van kötve Isten igéjével, és nem tudok mást tenni. Nem tudok mást mondani, mint amit Isten nekem mondott, és amiről meggyőzött engem. Ahogyan itt is Timóteusról olvassuk, hogy meggyőződtél róla. Tartsd meg azt, maradj meg abban. Luther is megmaradt, és ebben az énekében, ebben a bátorító énekében azt énekeltük, hogy az ige kőszálként megáll. Megszégyenül, kibántja. Így is mondhatom most, Luther meggyőződésével együtt, mi is ma élő keresztjének, hogy nem kell félteni a Szentírást. Ha nem veszük komolyan, ha nem veszük szívünkre, ha nem használjuk, akkor is megáll az Istennek igéje. Akkor is kőszálként megszégyenül, aki vele szembe szegül, megszégyenül, aki bántja. Nem a Bibliát, nem a Szentírást kell félteni, hanem magunkat kell félteni. Magunkat kell félteni, hogy mi vajon komolyan vesszük-e. Mi vajon szívünkre vesszük-e, és használjuk-e arra, amire Isten adta nekünk. Magunkat kell félteni, meg egy nemzedéket, meg azt a világot, amelyik kirekeszti az életéből az írást. Küzdjetek a hitért. Egész héten át ezt halljuk. A hitért, amely egyszer is mindenkor a szentekre bízatott. Ez az írás. A hit tartalma. A hit, amivel Isten megajándékozott bennünket, ennek alapján élhető. Küzdjetek a hitért. Azt mondja itt Júdás, hogy ez ránk bizatott. Ez rád is bizatott. Közösen minden szentre, aki Isten elhívottja, Isten kiválasztottja, Isten által elkülönített ember, minden keresztényre rábízatott az írás, rábízatott a szent írás, hogy ezt felelősséggel használja. Ránk bízatott, mint egy sáfárra a megbízatás, hogy azt kamatoztassa, hogy el ne ássa, hanem éljen vele, hogy befektesse idézőjelbe, és hogy annak nyomán gyarapodás legyen. Ezért adta. Küzdjetek, küzdjetek ezért. Küzdjetek azért, hogy ez így legyen. Sáfárkodni kell vele. Küzdeni kell érte, minél mélyebben meg kell érteni, minél mélyebben szívünkbe kell zárni, meg kell tartani, mert ez tart meg majd bennünket is. Az Úr Jézus ezt mondja a Szárdiszi gyülekezetnek a Jelenések könyvében, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Figyeljétek, hogy mit mond. Mivel megtartottad a beszédemet, az álhatatosságra intő beszédemet, megtartottad a szavamat, ezért én is megtartalak majd. Mert megtart minket a megtartott ige, a komolyan vett ige. Amikor Jézus Krisztus harcolt a kísértővel, emlékezzetek jól, a sátánnal, aki 40 nap után ott a böjtje után a pusztában megtámadta, akkor az Úr Jézus világosan és egyértelműen úgy verte vissza ezt a támadást, távozz tőlem sátán, mert meg van írva. És az Úr Jézus pontosan, tisztán és világosan idézte, ami meg van írva, az írást, amit Isten kijelentett, amire rá lehet állni, amire lehet építeni. És ugye mondtam már, ő maga mondta a hegyi beszéd végén, ha halljátok tőlem, és építetek rá, a viharokban sem fog összeomlani az életetek. Ha nem erre építetek, ha csak elengeditek a fületek mellett, ha nem fontos számotokra, és nem élitek meg, látszatra lehet az életetek olyan, mint a másik. Mert a házban nem az volt a különbség, hogy az egyik ilyen, a másik meg olyan, hanem az, hogy nem ugyanazon az alapon volt. És az volt jól alapozva, amelyik Jézus Krisztus szavát komolyan vette. A másik, aki nem vette komolyan, az összeomlott. És jön a vihar. És beleütközik a szél a házba, az életedbe. És jönnek a kísértések, és jönnek a támadások. Hogy fogsz megmaradni? Hogy fogsz megállni? Ez a világ egyre inkább ezt tükrözi, hogy jön a támadás minden oldalról, mindenféle területen. Ostrom alá kerül az életünk. Hogy tudunk megállni benne? Hogy lehet megállni benne? Csak úgy, ha arra építünk, amit Jézus mondott. Az én igéim soha el nem múlnak. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim, az én igéim soha el nem múlnak. Úgy nőttem fel, hogy egy olyan templomban ülhettem ott a szószékkel szemben, ahol ez volt fölírva. Olyan sokszor elém kerül ez. Az ég és a föld is elmúlik. De amit ő mond, az nem múlik el. Örök érvényű, örökre szóló igazság. Küzdeni kell. Igen, pontosan és mélyen kell ismerni az írást. És pontosan és igazán kell tudni idézni az írást. Komoly feladat tehát az, hogy tanulmányozzuk, tanuljuk, hogy rögzítsük, hogy az életünkben legyenek olyan biztos igék, amelyekre építeni tudunk. Ugyanakkor azt is magunk előtt kell látni, hogy az igéhez való ragaszkodás veszélyes is. Veszélyes is. Hiszen figyeljétek meg, hogy az Isten gondolata nem az ember gondolata. Az emberek elképesztő dolgokat gondolnak mindenről. A világról, önmagukról, a jövőről, az élet való megéléséről, ugyan így szokták mondani, életre valóságáról. Hát ez egy életre való ember, aki pontosan tudja, hogy hogy kell kihasználni a kiskapukat, hogy kell úgy csinálni, hogy neki, legalább neki jól legyen. Amikor mi más képviselünk, mert Isten igéje más mond, akkor azon a helyen, abban a közegben, ahol vagyunk, ez nem lesz népszerű. Ez nem lesz tetsző, hogy mi igazodni kívánunk valami más lelkülethez, más erkölcshöz, más szabályhoz, más parancshoz. Vannak, akik éppen ezért támadnak bennünket. Mert ragaszkodunk az igéhez. Mert komolyan vesszük. Mert nem akarunk másként élni, mint ahogyan Isten mondja. És ez, higgyétek el, a legenyhébb ellenkezéstől egészen a legszélsőségesebb, akár fenyegetésig, vagy életveszélyig is terjedhet, elmehet. Így volt ez mindig. Mindig így volt, így is lesz. De talán fokozódik ez. És vannak ilyen újra és újra megjelenő fokozódásai ennek, amikor az ember érzékeli, hogy most valahogy sűrűsödik ez az ellenállás, ez a támadás. János a jelenések könyvében így ír. és amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. Voltak és lesznek, ne legyen kétségetek e felől, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. Tudom, hogy ijesztő hallani ezt, tudom, hogy elképesztő nehéz ezzel szembenézni, de ne legyen kétségünk afelől, amit Luther Márton így írt fél évezreddel ezelőtt a már idézett énekben, kincset, életet, hitvest, gyermeket, mind elvehetik. De mit ér ez ő nekik? Miénk a menny örökre? Honnan tudta ezt? Onnan, hogy az ige kőszálként megállt az ő életében is. És abban a bizonyosságban volt, hogy az élet az nem ez a földi élet csupán, hanem az az élet, amely Jézus Krisztus jöhetett hídben, az örökké valóságban való élet. Mind elvehetik. Mind elvehetik. De amit ő készített, azt senki el nem veheti. Az ő kezéből téged ki nem ragadhat senki. Honnan tudod ezt? Innen. Jézus szavai szerint az én kezemből senki ki nem ragadhat. Az én atyám, aki mindenkinél nagyobb, mindennél nagyobb, ő adta őket nekem, és senki ki nem ragadhatja őket a kezemből. Az az atya akarata, hogy akiket nekem adott, azok közül egy se veszel el, hanem mindet feltámasszam az utolsó napon. Egy se fog elveszni Jézus megváltottai közül. Ezzel együtt tudnunk kell, és erre is az ige készít fel, hogy többféle értelemben is élet, halál, harc, az ígért vívott harc. Ahogyan most itt ennek a nagyon ijesztő üzenetét hallottuk, de ezt megelőzően is, azért is nagy küzdelem, élet, halál, küzdelem, hogy mit kezdünk az igével, nem csak akkor, amikor ellen állnak majd is, majd minket veszélyeztetnek, vagy akár Isten igéért a mi életünket is el akarják venni, a földi életünket, hanem akkor is, amikor megértjük, vagy meg kell értenünk, hogy küzdenünk kell. Küzdenünk kell az igéért, küzdenünk kell az Isten szaváért, a hitért, és nem engedhetjük, hogy minden más és mindenki más befolyásoljon, és ne ez határozza meg az életünket. Nekünk hívő embereknek ez kell, hogy legyen a célunk, a célkitűzésünk. Az ígért vívott harcra hívott bennünket az Isten. És gondoljatok bele, hogy milyen jelentősége és értéke éppen ebben ragyog fel, hogy ez élet-halál kérdése. A Biblia nem egy olyan könyv, amit újra mondok, polcon tartjuk, vagy egyszer-egyszer olvasgatjuk. A Biblia az életünk könyve, az élet legfontosabb kincse számunkra. Küzdjetek a hitért, amely egyszer is mindenkorra a szentekre bizatott, a teljes írás Istentől készített és hasznos az igazságban való nevelésre. Itt vagyunk a teljes írás használnál újra. Isten bennünket az íráson keresztül nevel. Nevel az igaz ember valódi Krisztus követő életére. Mi a különbség a tanítás és a nevelés között? Nyilván több megkülönböztetést is lehet tenni, ezt legalábbis az általános oktatás, nevelés, tanítás, nevelés tekintetében. Szokták fogalmazni, hogy az oktatás, a tanítás elsősorban értelmi értékek átadása, a nevelés talán inkább erkölcsi értékek átadása. Ez is lehet egy megközelítés a megkülönböztetésre. Itt azonban egy más kép van előttünk, mert itt a bibliai üzenetben tulajdonképpen a mennyei atya képe kerül elénk, aki neveli a gyermekeit a szaván keresztül, a szavával. Amikor a zsidókhoz írt levélben olvassuk ugyanezt a kifejezést, ami egyébként általánosan a nevelésnek, a görög nevelésnek az alapszava, és amiből egyébként egy másik szóval a pedagógus is származik, aki a gyermekek nevelője. Amikor a zsidókhoz írt levélben olvasjuk, akkor egy érdekes fordítással találkozunk ennél a pajdeia szónál, és ezt már idéztem, szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ez a legerőteljesebb kifejezés. Nekünk ez nagyon idegennek tűnik, ez a fenyítés. De tükrözi azt a szándékot, és azt az eltökéltséget, amit egy apa gyermeke iránt érez. Nem hagyja annyiban, nem mond le róla, hanem minden áron helyes irányban akarja tartani. Neveli, fegyelmezi, ha kell, fenyíti őt, hogy igazi életet éljen, hogy Isten gyermeki életet éljen. Így is visszaadhatjuk ezt a kifejezést, hogy a helyes útra kísér. A nevelésben benne van az a mozdulat is, hogy terel, hogy megragad, hogy irányít. Mert tudja, hogy nem csak látni kell, melyik út az, ami veszedelembe visz, és melyik az, amelyik jó, hanem el is kell oda érni. És gyakran magunktól nem is biztos, hogy elérünk oda, ezért hát megragad, kézen fog, és elvisz bennünket, oda visz bennünket a jó útra. Ráállít a helyes útra, az igazság útjára. Az igével, a szavával megragad bennünket, és késztet. Nevel bennünket a mi Urunk. Helyre állítja a gondolkodásunkat, és helyre állítja a cselekedeteinket. Tulajdonképpen a szóban, ebben a nevelés szóban benne van egy másik nagyon érdekes kifejezés, részben érintettem is, ez a fegyelmezés. A fegyelmezés. Fegyelmezett életre nevel. Olyan életre nevel, amelyben az igaz ember élete valóban meghatározott és jó és értékes mederben folyik. Most egy kicsit fordítva nézzük meg ezt, akkor talán jobban fogjuk érteni. Érdekes ez, hogy amikor a másik oldalát látjuk, talán jobban különbözik ezen oldala is. Ismerős az nekünk, ezzel talán sokat nem is kell mondanom, de azért próbálom ezt is egy kicsit értelmezni, hogy mi van akkor, amikor valaki azt mondja valakiről, hogy hát ez neveletlen. Ismerős ez? Hát vannak olyan megközelítések, amelyek filmekben olyan kedvessé és szórakoztatóvá teszik azt, hogy van egy ilyen hercegnő, nem létező ország, hercegnőjeként neveletlen hercegnő. Nem tettetem fel a kezet, hogy ki látta, mert a mosolyokból látom, hogy volt, aki látta. Én is. Gyerekeimmel. Több fokozata is, vagy több része is van. Hát ez kedves dolog, a neveletlenség, főleg így, ha ez így van ábrázolva. És néha egyébként azt gondolom, hogy van ilyen, amikor valaki azzal tekint vissza egy írónak a versben elmondott üzenetét megzenésítve hallgattam, ami erről szólt, hogy volt egy bizonyos valaki az osztályban, az volt a legneveletlenebb, a legrosszabb, de amikor visszatekint az osztályra, akkor mindig ő jut eszébe. A többi már mind kiesett, de ő rá emlékszik. Hát azt nem akarom mondani, hogy aztán még mit mond róla, mert nem reklámot akarok adni azoknak, akik nem annyira nevelten élik az életüket, hanem azt akartam csak kifejezni, hogy néha nagyobb nyomot hagy bennünk az, amikor valaki olyan szabadosabb, amikor úgy meri élni az életet, nem ez a beszorított, jó neveltség, ugye? Ezt érzékelitek, hogy ez mit jelent. Mert hogy valóban így van, ha azt mondom, hogy valaki neveletlen, és mondjuk így mondjuk, hogy helytelenül cselekszik, helytelenül viselkedik, nem tudja, hogy mi illik meg, mi nem, fegyelmezetlen, azt gondolja, és ez gyakorolja, és hogy mindegy, hogy mit csinál, vagyis azt csinál, amit akar, ennek van egy idézőbe tett olyan izgalmas kedvessége is, egy fokozatig, egy idő után iszonyú terhei vannak, mert hogy az ellentéte az egy nagyon idegenszerű dolog, úgy tűnik nekünk. Ez pedig ez a jól fegyelmezett, beszabályozott kocka állapot. Ugye ettől úgy a legtöbben írtóznak. Na, én ilyen nem szeretnék lenni. Minden fiú gyerek az olyannak kell lenni gyerekkorában, nem? Tehát azért nem ott ülök a padba, és akkor rendesen viselkedek, hanem hát a fiú ember az olyan, a hölgyek azok nagyon neveltek, de fiúkról beszélek. Na, értjük ezt. És nagyon érdekes ez, hogy ezt az ember így végig gondolja, hogy jól nevelt, nevelt, vagy neveletlen, hogy kinek mi képződik meg, kinek mi jut az eszébe, beszélhetünk is erről majd a végén. Hogy vajon mit jelent ez? Néha valóban szimpatikusabb ez a fajta neveletlenség, mint újra mondom a merev fegyelmezettség. Én is azt gondolom, hogy a merevség az nem megnyerő. Persze önmagában nekem a lazaság sem. Nehéz az embernek jól érteni ezt, és ezért is érdemes, és jó a Biblia alapján gondolkodnunk, és átformálódnunk, és azon gondolkodnunk, hogy Isten az általános kijelentésben is, meg a különös kijelentésben is, hogyan beszél arról, hogy mihez lehet ez hasonlítani, hogy igazságban nevelt ember, és hogy miért fontos ez, miért hasznos ez, miért akarja ezt Isten. Hát az általános kijelentés világában, a természetben, a történelemben, az emberi természet történetében is lehet ezt mondani, sok példát szolgáltat erre a természet és a történelem is. Például, ha nincs egyfajta rend valahol, ugye ismerjük ezt a kifejezést, hogy társadalmi anarchia, ugye a vezetés hiánya, nem akarom ezt elemezni, a történelem sok példát mutat. A vezetés hiánya bizony komoly károkat tud okozni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy nagyon fegyelmezett, és most a szavakkal úgy élek, hogy mindenki értsen alatta, hogy szeretné, diktáló rendszer, amelyikben olyan vezetés van, amelyik nem tűr maga mellett semmit, az is iszonyú nyomasztó tud lenni. Főleg, ha ez egy embertelen ideológiának az eszköze. Nem kell ezt bemutatnom. A történelemben világosan látjuk ezt is. Amikor, ha az emberhez érünk, az emberi természet világához érünk, mondjuk, és a természetbe is tekintünk, például azt mondjuk, hogy azt tapasztaljuk, hogy egy ember szíve össze-vissza ver, nem fegyelmezetten dobog, az nagyon súlyos, és akár halálos probléma lehet. Értjük, hogy ez miről beszél? Amikor mondjuk a vizek a medrükből kijönnek, pusztító erővé tudnak válni. Amikor a vulkán kitör, vagy amikor a szél tornádóvá lesz. Mert hogy valahogy ebben a világban, még ha nem is akarjuk komolyan venni, rend van. De mondjuk a közlekedésben, aki közlekedik, ott is érzékeljük, hogyha valaki nem veszi figyelembe a rendszabályokat, az balesetet okozhat. Még életveszélyes balesetet is magának, szeretteinek és másoknak is. Amikor arról beszél Isten igéje nekünk, hogy az igazságban nevel minket az ige, akkor bizony arról is beszél, hogy Isten rendjébe tagol be bennünket. A valódi Isten gyermeki élet rendjébe állít be bennünket, és nevel. És ha kell, fegyelmez. Ha kell, még fenyít is. Bocsánat, hogy így szólok, hogy észhez térjünk. Először a szavával, aztán keményebb eszközökkel. Mert szükségünk van a rendre. És újra az egészségünk, vagy a természet világához érve, értjük, hogy szükség van a korlátokra. Hogy megfékezzük a vizeket, ha kitörnek a medrükből. Szükség van arra, hogy a közlekedésben bírságot adjunk, ha valaki nem úgy közlekedik, ahogyan kell. És persze a társadalom mindenféle pontján a rend és a rendezettség tekintetében hasonlóan kell eljárni. A Bírák könyve záró mondata, jól ismert sokunknak, beszédesen jelöl egy olyan állapotot, egy olyan dolgot, amely lényegre törően elmondja, hogy mi a nagy baj velünk. Sőt, túl is mutat azon, hogy ott és akkor, abban a közegben, abban a közösségben miért volt ez nagyobb baj. Ugye azt olvassuk itt a Bírák könyvében, az utolsó fejezetben, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Nem volt király, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Túlmutat nyilván egy közösségen, egy népen. Itt Izraelről van szó. Kiről van szó? A választott népről. A választott népről. Isten népéről van szó. Nem úgy általánosan, egyébként úgy is igaz. De egy különösen is fontos, Izraelről van szó, mert hogy föl kell tenni a kérdést. Ki a király Izraelben? Ki a király az egyházban? Ki az uralkodó, akinek az uralma alatt mi élhetünk boldog alattvalóként? Az Isten országa, amiben mi élünk. Ahova bennünket Isten Jézus Krisztus vére által megváltva behívott. Isten országában van uralkodó. Az egyházban van uralkodó. Az Isten népek között nem lehetne rendetlenség. Az Isten népek között nem lehetne még az sem, amit most furcsán fog hallani, aki egy kicsit félre érti ezt majd, az Isten világában, egyházában nem demokrácia van, hanem teokrácia, Isten uralma. Képzeljétek el, a szöveg szerkesztő programok ezt a szót nem ismerik, hogy teokrácia, nem tudnak mit kezdeni vele. Nem csodálom. Azt viszont már csodálom, amikor az egyházban nem tudunk mit kezdeni vele. Azt viszont már csodálom, amikor a saját személyes életünkben nem tudjuk, mi az, hogy teokrácia, hogy Isten királyi uralma, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy nekünk az életünk ebben a csodálatos uralomban teljesedik ki, nem gúzsba kötődik, hanem fölszabadul. Mégis csodálatos rendben. Az atyai ház rendjében, az Isten országa uralmának rendjében, Jézus Krisztus vezetésével terhet el. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Nagyon nem jó az, amikor ez jellemez egy közösséget. Általánosan is így van. De azt gondolom, hogy manapság globálisan ez uralkodik el. Bár ezt is egy kicsit túlzóan mondtam. Mert vannak túl fegyelmezett népek is. De nem az egész világon van az, amit egyébként a nyugati civilizációnak most a hanyatlásánál látunk. De vannak, akik minden tiszteletből megtenem. Valaki mondta most nekem, hogy egy ázsiai országból érkezett hozzájuk egy vendég, az iskolájuk kapcsán nálunk is volt ilyen, amikor meghívtak oda, meg onnan ide fiatalokat, és azt mondta, hogy leültek bármit enni, letették az asztalra azt a magyar ennivalót, amit ők szoktak enni, és ez a bizonyos fiatal mindent teljes tisztelettel elfogadott, igaz, hogy semmit nem evett meg. Ezt csak zárva teszem, és akkor ő mondta nekem most egy beszélgetésben, hogy valahogy másként nevelték őket valószínűleg, tehát mindent el kell fogadni, de hát ő úgy érezte, hogy azt nem tudja megenni, az olyan más étel, mint az övék. De ez csak zárva, tehát hogy azért vannak fegyelmezett népek, ez nem mintha jó üzenet lenne, hogy elfogadom, de nem eszem meg, de mindesetre ezt a fajta tisztelettartást, ezt bizonyos népek nagyon komolyan veszik. Fegyelmezettebben gondolkodnak. Az Úr Jézus Krisztus királyként áll előttünk. Jézus Krisztus király, a teljhatalmú Úr, aki ugyanakkor egy egészen személyes, baráti kapcsolatba is kerül velünk, amikor elmondja nekünk az ő igéit, ahogyan a tanítványaival volt. A mindenható szent és igaz Isten, akihez senki közelébe nem érhet magától. Ugyanakkor a mi mennyei atyánk, aki lehajol hozzánk, mint a gyermekeihez, és átülel bennünket. A Szentlélek, aki úgy vezérel bennünket, mert azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel, hogy jól értsétek, figyeljétek, a szél fú, ahová akar, ezt a képet használja róla, és így van az is, aki lélektől született. Vagyis nem maga uralja az életét, hanem a lélek viszi onnan oda, ahova akarja. Nem ő döntögeti el, hogy ide megyek, oda megyek, ezt csinálom, azt csinálom, a lélek vezérli. Ezt mondja Jézus Nikodémusról a beszélgetésében. És ez a lélek a leggyöngédebb módon van közel hozzánk, akit meg lehet szomorítani. Aki gyöngét szeretettel tölti be a szívünket. Azért mondom el ezeket, mert ezeknek a két oldalát kell látnunk, és ezt is az írásból látjuk, hogy ne billenjünk el, hogy Isten képünk, az Istennel való kapcsolatunk az torzként van előttünk, hogy mert hogy ilyennek, vagy olyannak véljük a Szent Háromság Istent. A Szent Háromság Istenben olyan gazdagság és olyan csodálatos harmónia és egyébként kincsek vannak, hogy azt az örökké valóságban sem fogjuk kimeríteni. De hogy így áll előttünk, ez így van. Jézus Krisztus, amikor a keresztelésre indítja a tanítványét, azt mondja, a végén, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Jézus parancsot ad. Jézus parancsot ad. A közelség, a szeretet, az összetartozás, az nem csak felszabadító, hanem egyben fegyelmező ajándék is. Mit mond az Úr Jézus, figyeljétek? Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. A szeretetben benne van az engedelmesség. A szeretetben benne van a másik komolyan vétele, ahogy nem. Jézus világosan mondja, sőt így folytatja, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magam. Majd így folytatja, aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyája, aki elküldött engem. Figyeljétek, Jézus maga mondja, aki az atya szavát minden részletében, a keresztfának haláláig, végig engedelmességben megtartotta. Jézus az atya szavát megtartotta. Vele beszélte meg, hogy mit tegyen és mit nem. Sokszor elmondom, de nagyon fölszabadító ez. Jézus, amikor imádkozik az atyához élete végén, a főpapi imádságban, amikor ezt mondja, hogy atyám, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem. Ezzel dicsőítettelek téged a földön. Ő komolyan vette az atyával a legbensőségesebb kapcsolatában is, hogy enged az atya szavának, és azt mondja ő, hogy ha ti az én követőim vagytok, és szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsaimat. Testvéreim, megtartjuk? Megtartjuk a parancsait? Komolyan vesszük? És ez valóban, ez a szeretetből fakadó engedés, átengedés, ez nem egy izzadságszagú fegyelmezettség, hanem ez egy boldogító életvitel. Ez nem jól neveltség abban a keretes rendszerben, amit így mondunk, hanem ez egy belső szabadság. Mert figyeljétek, így mondja már az Ószövetség, az ószövetségi írók, és így mondhatjuk mi is. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Boldog. Mit tesz? Az Úr törvényében gyönyörködik. Az ő törvényéről elmélkedik. Éjjel és nappal. És milyen? Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Megtermi gyümölcsét. Minden sikerül, amit tesz. Az arany ABC pedig, a 119. Zsoltár így kezdődik. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjai jártak. Kikről olvasunk? Boldog emberekről. Boldog emberekről, akik átélik, milyen jó abban járni, amit Isten kijelentett nekünk. Milyen jó abban rendbe tagolódni, amely az Isten rendje. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, ígédről nem feledkezem meg. Micsoda felemelő, csodálatos vallomás ez ugyancsak itt a Zsoltárban, amit idéztem az elején, mert gyönyörködöm a te beszédedben. Mint aki nagy nyereséget talált. Igen, gazdagít, örömöt ad, gyönyörködtet, mindaz, amit Isten mond, amivel igazít, amivel terel, amivel az életünket az igazságban nevelve vezeti. De hát ez így természetes, egy jó uralkodó jó törvényeket hoz. Egy jó uralkodó az alattvalói életéért él. És az ő uralma alatt kibontakozik az élet. Egy jó vezető jó irányba vezet. Egy jó pásztor füves legelőre visz, ahol jól laknak a bárányok. Egy jó pásztor óv és oltalmaz, amikor terel. De így van egy családját szerető apa szavaival, és így van a ránk bízottak életére nézve, mindazok életében, akik jó vezetőként. Arra vágynak, hogy akiket rájuk bízott az Isten, azok jó úton járjanak. Minek ismerjük? Kinek ismerjük mi Istent? Mert ha megismerjük őt annak, aki ő valójában, akkor ezek nem lesznek, nem lehetnek kérdésesek. Hogy jó nekünk engedni a szavának, jó nekünk engedni annak is, ha feltár előttünk olyan dolgokat, amiket nem tudtunk, amikor tanít, amikor fed, amikor figyelmeztet, jó nekünk, mert megjobbítja az életünket, mert gyógyulást hoz, jó nekünk, mert nevel, mert abba az irányba visz, ahol lennünk kell. A szava tehát a teljes írás hasznos. Hasznos, hogy az igazságban neveljen, hogy az életünk róla szóló bizonyságtétel legyen, hogy azt tegyük, amit mond, amit ránk bíz, hogy őt képviseljük, hogy az ő képmása lehessünk, hogy igaz emberként dicsőítsük őt, hogy leolvasható legyen rólunk, hogy mi hozzátartozunk. Ezért hát küzdjetek. Küzdjetek a hitért, amely egyszer is mindenkor a szentekre bizatott. Itt van a kincs, itt van a kincstár, kinyithatod, vehetsz belőle, gazdagodhatsz belőle, gyönyörködhetsz benne, élhetsz általa. Ez nem egy küzdelem nélkül, nem megy küzdelem nélkül, de ez egy nemes harc. Ezért érdemes harcolni. Ez nem haszontalan befektetés, hanem a legnagyobb haszon. Tedd azt, amit mond, tedd életté, vedd a kezedbe, vedd a szívedre, vedd a szádba, add tovább, valósítsd meg, alkalmazd minden körülmények között, és Isten dicsőítő, boldog, örömteli életed lesz, teles-tele áldással. Mert Isten áldása nyugszik meg azokon, akik az ő igéje szerint élnek, akik valóban Jézus Krisztust követik. És akkor tényleg jól neveltek leszünk a szó igaz értelmében. Kívánatos életünk lesz. Nem leszünk olyanok, akik azt csinálják, amit akarnak, hanem olyanok leszünk, mint akik azt csinálják, amit Isten akar, és ennél jobb a világon nincs. Erre hívott el. Ebben akar megerősíteni ezeken az alkalmakon is, és így válhat hasznunkra a Szentírás, a teljes írás, Isten kijelentett szava. Arra bátorítalak, hogy maradj meg ebben. Harcolj érte napról napra, küzdj érte, tapasztald meg, hogy milyen hasznodra válik egy egész életen át. Úgy legyen. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.